mindig várom a péntek estéket, amikor igazi szabadesésnek leszünk fültanúi. Remélem, hogy ti is. Én biztosan. Itt van velünk Rácz Viktor a házban.
Szervusztok, Inga House.
Ja, Inga jutott eszembe. Inga. Inga House. Vagy tegnap este ott jártál.
Igen, reklám.
Hát most nem, ezt akkor egynek reklámnak nem lehet mondani.
Egy jó beszélgetés volt egyébként egy illusztrátorral, ezt majd egyébként beszélgethetünk róla a képzőművészet rovatodban, majd mi is.
Oké.
Okay. Nagyjából folytatólag, amit egyszer elkezdtünk a Csákóti Dávidékkal, hogy érdekes volt.
Igen.
Tehát ez csak
igen.
Egy ilyen kis kitérő.
Kvázi ők folytatták azt, amit mi elkezdtünk, hát, nem? Anélkül, hogy hallották volna.
Bár igen. Kevésbé volt az AI a fő vonal, inkább az, hogy igen, tehát hogy az egész illusztrátor szakma az így hol talál magának helyet manapság, és ez mivel jár. Na, de nem erről akartunk azt hiszem ma beszélni, nem, ugyanis, ez majd egy érdekes következő.
Ennyit megtehetünk, hogy megosztjuk a hallgatóinkkal, hogy a keddesti népkanapé szánszunk után mi egy picit itt felejtettük magunkat a rádióban, és kibontottunk, nem tudom, három témát,
igen.
Hogy erről mindenképpen kéne, és hogy erről már olyan régóta szeretnénk beszélni, kerülgetjük, és mindig felmerül, de aztán valahogy a téma maga, most ez még ez a felhopás része, tehát a téma maga az annyira alulreprezentált, hogy egyszer elkerüljük, és nem beszélünk róla, vagy ha beszélünk róla valahol, akkor attól is félhetünk, hogy a boomerségünk miatt ezt így lehúzzák, vagy nem tudom, tehát hogy így egy ilyen...
Igen. Egyébként lehet ennek majd csinálni kifejezetten népkanapé adást is, ahol a Juci pszichológiai, a pszichológusi, vagy a coach tudása is majd nagyobb terepet, vagy szerepet kap. Egy teret kap, vagy szerepet kap. Most itt szerintem mi igazából beszélgetni fogunk erről. Miről is?
Hát arról, hogy a kései siker az mennyiben definiálja újra az embert, újra definiálja-e egy kialakult személyiséget, hogyan változtat meg, és hogy van-e élet a siker előtt? És hogy van-e élet a korai siker után.
Na igen, vagy úgy állítottuk szembe ezt a két kérdést egymással, vagy ezt a két szenáriót egymással, ugye, hogy vannak emberek, akik nagyon-nagyon korán megízlelik a nagyon nagy sikert. És ez akár jelentett konkrét gyerekkort is, ezért ismerünk ilyen Macaulay Culkint, ugye a reszkesetek betörőkkel egy pillanat alatt lett világhírű, gyakorlatilag nem tudott kimozdulni otthonról, úgy Michael Jackson, stb. Nagyon sokan vannak azért, akik ezt már konkrétan gyerekkorban ezt a hatalmas sikert elérik, de mint a 20-as éveikben azért rengetegen lesznek nagyon-nagyon-nagyon sikeresek, és azért azt lehet tudni, hogy nagyon ritka az, ahol mondjuk évtizedeken át egy bizonyos sikerszintet, ugye lehet tartani, tehát azért általában ezek az óriási nagy sikerek, ezek el is hozzák általában a csúcsot az emberek életében. És hogy aki érme két oldal, ugye, ahol így egymásnak állítottuk, vagy egymással szembe állítottuk ezt a kérdést, vagy két kérdést, vagy két szenáriót inkább úgy mondom, az egyik ugye az, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk tegyük fel 20-as éveidben legkésőbb eléred a sikereidnek a csúcsát, hogy van-e élet és egészséges élet a korai sikereken túl. A másik meg, ami egy csak, talán sokkal többekre érvényes kérdés, hogy van egy kvázi leélt több évtizedes normális civil élet után egészséges siker élmény. Mármint, hogy ha valakit a nagy közönség, és most kifejezetten az ilyen közönség sikerről beszélünk, tehát amikor valaki mondjuk népszerű és közismert lesz, akármiben, és ez mondjuk relatíve későn érkezik meg az életedbe, az mit jelent? Igen, az egészséges-e? Tehát beszélgessünk erről szerintem először, hogy az...
Amit először dobtam be.
Igen, végül is ezt, hogy jobban meg lehet-e élni. Nekem van egy olyan premisszával éltem.
Úgy hívják egyébként az angolban, hogy late bloomers.
Késői
virágzás. Igen, az mennyire szép kifejezés rá.
Igen, és nekem ugye volt egy olyan premisszám az egésszel kapcsolatosan, hogy nekem az a feltételezésem, hogy egyébként valahol, mintha egészségesebb lenne az, hogy az ember azért megtapasztalja és megmerítkezik a civil életben, a természetes hétköznapi életben, az ismeretlenségben, a családi, normális családi életben, tehát egyszerűen a hétköznapi életben, amit mindannyian ismerünk, és valahogy ez, mint hogyha egyébként mindenképpen egy jó alap, egy jobb alap lenne arra, hogy később az ember mondjuk egy sikert akár értékelni tudjon, akár egészségesen megélni tudjon, mint az, amikor ez nagyon korán érkezik, és kvázi nem volt még esélye sem az embernek arra, hogy egy egészséges hétköznapi életet éljen, és az egója tulajdonképpen megtapasztalja azt, hogy milyen az, amikor ő nincs milliók, vagy százmilliók által mondjuk példesztárra.
És akkor itt jön egy pauza, hiszen joggal merülhet fel a kérdés a kedves hallgatókban, hogy oké, de mi van akkor, hogyha 40 után lesz lehetőséged valami olyanban sikeresnek lenni, ami egyébként egy 20 évesnek áll jól? És ez egy nagy kérdés, hogy el kell-e azt döntenünk, ki dönti el, hogy 20 évesen jól állt, de 40 évesen már nem áll jól, vagy 50 évesen már nem áll jól?
Szerintem ez nagyon... A sporton kívül én szerintem ez egy ilyen, szerintem most csak egy ilyen kulturális... Év.
Ez a fiatalság felülreprezentáltsága?
Aha, igen. Tehát nyilván a sportban ez egyértelmű, hogy ott egyszerűen nyilván esélyed nincsen 40 évesen, de 30 évesen tudjuk, hogy a legnagyobb atléták, most atléta alatt értek akár focistás, tehát a legtöbb sportoló az ugye 30 fölött már közel nem tudja hozni azt a formáját, mint mondjuk 20 évesen, vagy akár 20 éves kora előtt. És azért hogy ez egy nagy dilemma is ugye az élsportban, hogy ahol, és egyébként az érdekes is a példa, mert tulajdonképpen az élsportolók, azok azért, ha úgy vesszük, tényleg rockstar magasságokba tudnak felemelkedni, vagy tudja őket felemelni a közvélemény, meg a közmédia, meg a
közmédia az más talán
föl. Vagy nem közmédia, a média és a kultúra, úgymond. De hát ennek nyilván az az oka, hogy ekkor vannak erejük csúcsán, és ott viszont ez egy köztudott, hogy is mondjam, dilemma, amivel ugye szembe kell nézniük, és szembe is néznek, és tudatosan a tanáruk, szüleik, stb. Edzők, azok azért erre itt trenírozzák a sikeres fiatalokat, hogy ez nem fog örökké tartani. Tehát ha valami biztos, az, hogy a sportolóknál ez a siker, ez nagyon hamar el fog múlni, és az életüknek a legjava, az még csak azután következik, miután őnek a siker. Igen, abszolút. És hogy ott akkor tehát meg tudnak-e barátkozni azzal ezek a nagy sportolók, hogy a hatalmas sikerek után ők mondjuk tényleg, nem tudom, de egy vállalkozást fognak vinni, vagy maximum edzők lesznek, stb.
Azt el tudom képzelni egyébként, hogy egy fiatal sportoló, aki ezzel a mindsettel érkezik bele a sportba, tehát már tehát megfelelő hozzása van az edzőjének, megfelelő hozzása a szüleinek, mindenki erre fölkészíti, és egy jó közösségből, egy jó háttérrel érkezik, abban biztos vagyok, hogy ezt fel tudja fogni, de egy fiatal alapvetően nem foglalkozik ezzel, nem foglalkozik a holnappal, hiszen ez a dolga, hogy ne foglalkozzon vele. Mm. És ezért úgy megy bele, tehát ha ezzel nem foglalkozik, akkor biztos, hogy iszonyatosan nagy pofonként éli meg az, hogyha egyszer csak leesik, és hát vége, igen, és az egyik hónapról a másikra történik.
A sportban egyébként azt hiszem kifejezetten, én nem, ez hülyén fog hangzani, de nyilván sokan, akik osztják ezt, amit én most mondani fogok, de ez mindig olyan furcsa kimondani, de én nem szeretem, és nem hiszek alapvetően az élsportban. Egyszerűen csak annál fogva nem, mert ott tényleg kőkemény munkát tesz bele mindenki, még az is, aki csak mit tudom, egy adott nemzetnek lesz az élete csúcsán mondjuk vagy karrierje csúcsán, sportkarrierje csúcsán mondjuk egy nemzeti bajnokságnak mondjuk a harmadik helyezettje lesz egy adott sportágban, az valószínűleg nem tesz bele sokkal kevesebbet, mint az, aki egyébként olimpiai bajnok lesz, vagy többszörös olimpiai bajnok, hanem ott már számít a genetika, számít az éppen... Hogy mondjam,
éppen mit evett.
Hát igen, meg hogy mondjam, nyilván vannak különbségek, csak épp az élsportban ott olyan minimális különbségek fognak arról dönteni, hogy te a dobogó hányadik fokán végzel, amihez már nagyon-nagyon nehéz neked tényleg hozzátenni, ott egyszerűen szerencse kérdése is, hogy éppen a te generációdban van kettő olyan nemzetközi ász, aki egyszerűen nálad jobb, és 3/10 jobbat fog futni, meg úszni, meg dobni, meg hajítani, stb. És ebben az a tragédia, hogy hát én szerintem már a dobogó második, harmadik helyére sem szoktunk emlékezni általában, egy olimpia vagy világverseny, tehát és ez nagyon igazságtalan, ha belegondolunk, amit ennyire mérőszalaggal mérnek, mint az élsportot, ott egyszerűen ott egyszerűen bárki, aki nem a dobogó csúcsán végzi, az messze nem fogja megkapni azt az elismerést, azt a hangos elismerést a nagy közönségtől, mert nyilván a szakmán belül valószínűleg megkapja azért mindenki, de az igazi sikert az csak az fogja megélni, aki a dobogó csúcsán végez, és lehetőleg akár többször is. Hmm. És ebben iszonyatosan pici különbségek fognak dönteni, igen, és a munkában semmi különbség nincs, amit beleraknak, már pedig beleraknak mondjuk 6 éves koruktól kezdve, 18 éves korukig, ilyen, tudod, hogy ezek nem is járnak rendes iskolába, reggel 3-4 óra edzés, utána délután 5 óra edzés, és ez megy az egész gyerek. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen az élsportolóknak tényleg rámegy a gyerekkora, és nagyon-nagyon pici az esély annak, hogy a végén neki ott van a jutalom, mint, és ilyen szempontból tényleg igazságtalan, mert mondjuk az, aki olimpiai bajnok lesz, az a nevével utána azért brendet tud indítani, márkát tud indítani, éttermet tud nyitni, vállalkozást tud csinálni, edző iskolát tud csinálni, de aki mit tudom, egy világbajnok harmadik helyzettel, meg egy olimpiai bronzzal...
Valószínűleg ő is meg tudja ezt tenni.
Hát, de a neve az nem lesz akkora, szóval az csak a szakmán belül fog majd, vagy keveseknek fog majd csengeni. Na mindegy, de szerintem ez egy speciális
eset. Ez maga a sport,
igen. Itt nincs is esély arra, hogy késői siker. A sport az kifejezetten szerintem egy nagyon korai szakaszában hoz sikert annak, akinek nagyon nagy szerencséje van, és beleteszi az irdatlan mennyiségű munkát.
És akkor most beszéljünk az intellektuális és a kulturális szereplőknek a gyors sikeréről, ugye ezek a színészek, a zenészek, de akár egyébként beszélhetünk a tech világnak a nagy innovátorairól, és egyébként itt a példák között ugye mind a ketten felütöttük az internetet, ahol azért lehet találni ilyen late bloomereket, például ugye ott volt Henry Ford, aki a 40-es évei közepén, vagy 45, igen, 45 volt, mire a T-modell az úgy igazán sikeres tették.
Nem, akkor indította a T-modell.
Vagy akkor indult el, igen. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy például akkor ő olyan sikernek érte el meg. Azt
hiszem, az üzleti életben szerintem, meg a tech, tehát szerintem az ott az egy picit más, mert ott kell, hogy beérjen. Nyilván a Henry Ford nem akkor kezdte el ezt a dolgot építgetni, hanem egyszerűen kellett a kifutás. Tehát amikor a T-modellt elkezdte gyártani, akkor azért ő már nagyon sok autót legyártott. A T-modell az kifejezetten futószalaggyártásnak volt ugye a nem is tudom, prototípusa, úgymond a gépgyártásban, illetve a gépiparban. Igen. De egyébként, amit mondtál, zenészek, színészek, tehát akik így tipikusan így a
sztárságba... Hajlamosak vagyunk hozzájuk hasonlítani magunkat, tehát hogyha nekünk nem jön össze, mit tudom én, hasonló korban, vagy mondjuk 5-6 évvel később, mint az ő korukban, ahogy ez megtörtént, akkor már szarnak érezzük magunkat. És szerintem ez nem jó, ez nincs így rendjén. Nyilván ezt mindenki eldöntheti magának, hogy mi az ő értékrendje, de hogyha valaki nem hoz magával egy kész értékrendet, és nem kapja meg a szüleitől azt a támogatást, meg a családjától azt a támogatást, ami a sikertelenséghez szükséges, akkor nagyon gyorsan meg tudunk szerintem rodjanni.
Hát meg bejön ez a kérdés, amiről más aspektusból többször beszéltünk már, hogy nem érdemes a sikert megtenni magának, a célnak, tehát az mindenképpen egy csalfa, iránymutató, hogyha az ember a kifejezetten a sikerért hajt. Tehát valószínűleg ha meg is kapja, általában nem tudja ezt jól kezelni, mert az sosem úgy jön el, mindig van nagyobb siker, hogyha valaki a sikert hajtja, akkor igazából mindig amit éppen elértem, pontosan ez egy déli báb, ami az egy ilyen kecske elilógatott
kolbász,
vagy hát igen, hogyha éppen egy ilyen húsevő kecskéről van szó. Igen, tehát hogyha mondjuk az ember azzal foglalkozik, amit valóban szeret, és ami a szenvedélye, és abban egyébként egy sok évtized után, 50 éves korára ismeri mondjuk föl a világ azt, hogy ő valamiben mondjuk nagyon jó, és lesz mondjuk egy olyan sikerben része, amit ő mondjuk nem várt el sosem, de tudja hova tenni, helyi értéken kezelni. Nekem az a gyanúm és az a megérzésem, és amennyit látok ilyesmit magam körül, példát, hogy ez szerintem általában ezzel semmi gond nincs. Tehát azt a fajta sietséget, ami a siker kapcsán így a társadalomban él, azt szerintem ennek a modern kornak a saját, sajátossága, annak a modern kornak, ahol az öregekkel nem számolunk, ahol az öregek nem bölcsek, hanem szenilisek, és bedugjuk őket az idős otthonba, nem vagyunk kíváncsiak a véleményükre, stb. Tehát én szerintem egy ilyen gerontofób hozzáállás van tulajdonképpen a siker kapcsán leginkább, mert nyilván egyébként, ha meg a politikai szénát nézzük, akkor elképesztően idős emberek versengenek általában a magas politikai posztokért, erről is érdemes lehetne beszélgetni, talán egy másik adásban, mert szerintem az önmagában egy érdekes kérdés, hogy miért.
Igen.
Szerintem abban benne van nagy rész az is, hogy a politika intézménye, mint olyan, az le lett annyira járatva, hogy valójában nem izgalmas az egy fiatalnak a politikai karrier.
A fiataloknak
karrierpolitikus szemléleten megáldott fiataloknak igen érdekes, de mondjuk...
A te osztálytársaid között is biztos vagyok benne, hogy volt legalább egy olyan srác, akiről akkor is azt mondtátok,
a Diák Szövetségnek így a
nem mondom, az eminens, de hogy az aki ebben a közösségépítésben ott volt, és aki már akkor is nagyon struktúrált volt, és jól tudott tervezni, és jól tudott megszólítani mindenkit, vagy a társaid legalábbis. Tehát, hogy ez biztos, hogy...
Hát az még a Jobbik
eset. Ez látszik, és ez
ja, ezek a szkíjei voltak meg valakinek, igen, a másik az, amikor valaki hát, szintén jól így az élére akart mindig állni a dolgoknak.
De az más, ővelük szerintem nem lesz politikus. Na, mindegy, egyébként még egy példa ugyanígy, aztán egy rövid szünet után folytatjuk. Samuel L. Jackson, aki 46 évesen volt ugye a Ponyvaregényben.
Igen, előtte már volt a Tasszony 43 éves korában kb. Az első ilyen nagyobb sikerre, de hát egyetem a Ponyvaregény volt, ami a világhírt így elhozta neki.
De itt az nagy kérdés, hogy a világhír egyenlő-e a sikerrel kizárólag, vagy érted, van egy kis közösségi siker is, tehát persze. Hogy lehet, hogy ő érted színházakban.
Hát ez a lényeg szerintem, igen, tehát pont erről van szó, hogy szerintem egy Samuel L. Jackson, akinek volt 40x éve egy ilyen mérsékelt sikerben nem lubickolni, akkor nem mit csinálni, pancsikálni, úgyhogy egyébként a szakmáját űzte, tehát azt csinálta, amit szeretett addig is. Ő szerintem, és ezt szerintem látszik a mai Samuel L. Jacksonon is, mert bármikor megnézett beszélni, én azt, ugye angolul ezt úgy mondják, hogy based, tehát egy nagyon-nagyon rendben van szerintem, és helyén van az egója, szerintem tök jól kezeli a saját sikerét. Lehet érezni, és lehet látni, amikor valakit hallgatsz, vagy nézel beszélgetni, interjút adni, stb. Ez látszik, hogy valaki el van-e szállva magától, vagy pedig helyén kezeli a sikereit. És nyilván egyébként ez egyéni dolog is, tehát mondom, nehéz, nem is szeretek, ott sokszor beszéltünk már, hogy nem is szeretek ilyen recepteket adni, hogy már pedig a késői siker az egy biztos záloga annak, hogy az ember ezt jól fogja kezelni, valószínűleg nem biztos záloga, de hogyha az embert már kielégítette a saját szakmája, és szenvedélyeként tudta évtizedeken át űzni, és már nincs abban az értelemben bizonyítási kényszere, hogy amit csinál, azt jól csinálja, annak helye van a világban, ott már szerintem sokkal egészségesebb, ha megérkezik a siker, mint akkor, amikor valaki egy jó szerep osztás miatt egy rajta kívülálló okokból bekövetkezett hatalmas siker kapcsán, vagy szárnyán, vagy farvizén lesz hirtelen nagyon sikeres, de igazából még nem teljesedett ki a szakmájában, még nem lehet azt mondani, hogy egy tapasztalt zenész, vagy színész, stb. Ott történhetnek később problémák. Még akkor is egyébként, hogyha tényleg minden külső mérce szerint és külső szemlélő számára tényleg tehetséges tehetséges színész, ő neki belül az a kérdés, hogy belül meg tud-e birkózni azzal a hatalmas sikerrel, miközben érzi annak az egyensúlytalanságát, hogy de hát én ezért még igazán meg sem dolgoztam. És szerintem itt folytathatjuk, mert ez az érdekes aspektus.
Jó, ez most szépen vezet, és igazából a következő részben akkor azt behozom, mert van ide egy gondolat, és nagyon is kell menni a példákkal, mert egyrésztről most ezt a korai, most a késői sikert beszéltük, és aztán a koraira is térjünk rá.
Jó.
Egészen mást tud eredményezni. Úgyhogy Folytatjuk mindjárt egy rövid szünet után, megy tovább a szabadesés.